Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tizennyolcadik alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széleskörű összefogással, közölték a szervezők a február 9-e és 16-a közötti rendezvénysorozatról. Idén már több mint 60 településen, majdnem 200 programmal várják a szervezők az érdeklődőket, határon innen és túl. Az országos rendezvénysorozat eseményeinek fókuszába most a házastársak közötti kommunikáció került. A Patrióták Európáért Európai Parlamenti Frakció létrehozta a vallásszabadságért és az egyházakkal, valamint a vallási közösségekkel való párbeszédért felelős munkacsoportját, tájékoztatott Hölvényi György. A kereszténydemokrata néppárt EP képviselője közölte, frakciójuk következetesen napirenden tartja az üldözött keresztények tarthatatlan helyzetét szerte a világban. Az ukrán elnök szerint országa hajlandó tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de a tárgyalóasztalnál jelen kell lennie az Egyesült Államoknak és Európának is. Volodymyr Zelenszkij a Piers Morgan brit újságírónak és televízió személyiségnek adott másfél órású interjút, kijelentette, készen állnak tehát arra, hogy véget vessenek a háború forró szakaszának, és jobban vágyik a békére, mint bárki a világon. Hozzátette ugyanakkor, Ukrajnának erőteljes biztonsági garanciákra van szüksége annak érdekében, hogy Putyin ne kezdjen újból háborút. Véleménye szerint a leggyorsabban úgy lehet áttérni a konfliktus diplomáciai rendezésére, ha Ukrajna már most garanciákat kap arra, hogy csatlakozhat majd a NATO-hoz. Donald Trump rendeletet írt alá az Egyesült Államok részvételének megszüntetéséről az ENSZ emberi jogi tanácsában, valamint tagságának megszüntetéséről az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezetében az UNESCO-ban. A Fehérházból közvetített eseményen az elnök aláírta az USA kilépéséről szóló rendeletet az ENSZ palesztin menekülteket segélyező és munkaközvetítő ügynökségéből is. Donald Trump azt javasolta, hogy az Egyesült Államok vegye át a gázai övezet feletti ellenőrzést, és a palesztin enklávét bontási területnek nevezte, amely újjáépítést igényel. A Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatón Trump felvázolta azt a tervet, hogy az Egyesült Államok felszámolja a fel nem robbant lőszereket, újjáépíti az infrastruktúrát, valamint munkahelyeket és lakásokat teremt. Trump nem zárta ki, hogy amerikai csapatokat vezényeljenek Gázába, vízióját úgy jellemezte, hogy azt a Közel-Kelet riviérájává alakítja át. A javaslat egyik kulcsfontosságú eleme Gáza mintegy 2 millió palesztin lakosának a szomszédos országokba, például Egyiptomba és Jordániába való áttelepítése. Az amerikai posta közölte, hogy ideglenesen felfüggeszti a Kínából és Hongkongból érkező nemzetközi csomagküldemények kézbesítését. Erre azután került sor, hogy Donald Trump a héten bezárta a kisértékű csomagok vámmentes szállítására rendelkezésre álló kereskedelmi kiskaput is. Folyamatos tárgyalások után Magyarország jó üzletet fog kötni az Egyesült Államok új kormányzatával, írt a közösségi oldalán még tegnap a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Donald Trump 14 nap alatt a feje tetejére állította a világot. Hozzátette, nehéz hónapok előtt áll az Európai Unió, a világkereskedelem eddig ismert szabályainak is búcsút inthetünk. Csehország után Dánia is bejelentette, hogy csatlakozik a szuverenitásvédelmi törvény miatt Magyarország ellen indított uniós eljáráshoz. Az Európai Bizottság úgy látja, a magyar törvény sérti az uniós jogot és értékeket, a kormány álláspontja ugyanakkor az, hogy Brüsszel a külföldi befolyásszerzés megakadályozása miatt támadja hazánkat. Tízszeresére nőtt a migrációs nyomás a szerb határon, jelezte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Idén eddig 1841 illegális migránst fogtak el, míg a múlt év azonos időszakában 191-et, mondta Bakondi György. Kérdés, hogy rendeződik-e a helyzet Szíriában és Kongóban, mert ha nem, tavasszal ezekről a területekről is tömegek menekülhetnek Európába. Egy éve indult a vállalati e-autó program, azóta pályázhatnak a hazai gazdasági társaságok állami hozzájárulása tisztán elektromos személygépkocsi kis terautó vagy kis busz beszerzéséhez, közölte az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A 30 milliárd forintos keretösszegből több mint 22 milliárdra érkezett be már igény, a fennmaradt forrás mennyiségből március végéig kérhetnek támogatást a cégek. Az érettségi vizsgákra február 17-ig lehet jelentkezni. Az oktatási hivatal közlése szerint rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgát is lehet tenni. Végül az időjárásról, majd újra sokat süt a nap, aztán észak felől egyre több felhő sodródik fölénk, de csapadék nem hullik, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben aztán plusz 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Múlt heti adásunkban a holokauszt emléknapjához kapcsolódva egy szemtanú visszaemlékezéseit adtuk közre. Mai adásunkban folytatjuk Előd Nóra visszaemlékezéseit. A műsor második felében ugyancsak egy történelmi szörnyűség, a kommunizmus, szocializmus pusztítása a téma. Kedves hallgatóink, múlt heti műsorunkban Előd Nóra emlékezett vissza a holokauszt időszakára, és ezt követően a háború utáni korszakra. Ma a riport befejező részében az 50-es évek közepétől folytatódik a beszélgetés.
Hogy vezettek ezek az események 1956-hoz?
Három szálon, hát Geiger Imrét bontam, ez volt a családban a legnagyobb csapás. A nevelt testvéreimnek az édesapja, aki orosz fogságból hazajött, őt leinternálták, mert a német Pester Lloyd szociáldemokrata újságnak volt a főszerkesztője. 49-től 53-ig internálva volt. Az anyám öccse pedig, aki horti katonatiszt volt, de ellenálló, annak a nagyon kis számú valódi ellenállónak az egyike, akit effektíve a történelemkönyvek megörökítenek, hogy a Szentgyörgyi féle antifasiszta ellenálló csoportban aktívan tevékenykedett, távollétében halálra ítélték, az orosz csapatokkal együtt jött be a debreceni kormányban honvédelmi, tehát a néphadseregben vezető rangot visszakapó tiszt volt, ezt mind végigcsinálta, folyamőrtiszt volt, rábízták a Duna aknátalanításának levezényelését, majd amikor ezt megcsinálta, akkor egyik nagybácsi börtönben volt, a másik internálban. Na most ez volt az a három szál. Most annak a nagybácsinak, akinek a Pester Lloydos újságíró volt a kapcsolat, ez ugye a legidősebb nővérem, az a bizonyos, aki lobogtatta a nem létező menlevelet, addigra elvégezte az orvosi egyetemet, és a Péterfi Sándor utcai kórházban, ami az magyar 56-os ellenállás egyik gócpontja volt, ott dolgozott. Addigra ő férjhez ment, illetve összekerült Gáli József íróval, akinek a nevét ma kevesen ismerik, pedig nagyon jelentős volt a maga idejében. Ő volt a legelső magyar koncepciós perekről író. Tehát első, aki szép irodalomban megörökítette a koncepciós pereket. Egyébként ő is Auschwitzot megjárt ember volt. A 56-os Igazság című lapnak főszerkesztője lett. Mind a ketten aktívan részt vettek az 56-os csatározásokban, plusz a második nővéremnek is addigra egy 56-os férje lett, a Csongvai Per Olaf, akit aztán szintén távollétében halálra ítéltek, de szerencsésen kijutott Franciaországba, és ott élte le az egész életét. A családnak egy része idejében tudott szembenézni saját magával és az eseményekkel, és megtudta alkotni magának azt a világnézetet, amivel szembe lehetett nézni, ami vállalható volt 56-ban. Na most a nővérem 3 éves ítéletből 1 évet ült le, a férje, a Gáli Jóska halálos ítéletből 15 évre enyhítették, majd 6 és fél évet ült le. Elég? A gyereküket mi neveltük, mert nem engedték ki Franciaországba. A Vöröskereszttel nem tudtuk kivitetni.
És utána már nyugodalmas életük lett.
Igen. Na most nem tudom, mennyire lehet nyugalmas életnek nevezni azt, ahol gyerekek úgy születnek, hogy ezzel a tudattal és ezekkel a génekkel. 3 pont. De a kislány, akit mi neveltünk 4 évig, 56-tól 60-ig, úgy került ki végül is Franciaországba, hogy 61-ben, amikor a Hruscsov került a Szovjetunió élére, kiment Párizsba látogatóba, és a felesége, ahogy az a First Lady-kkel történni szokott, elment egy kórházba tisztelet-látogatást tenni. És ebben a kórházban a nővéremet beöltöztették betegnek, és a Hruscsov a lábaihoz borult, és átadott neki egy kérvényt, amiben az állt, hogy ő egy magyar menekült asszony, akit megfosztottak a gyerekétől, és kéri, hogy járjon közbe, hogy kiengedjék. És Hruscsov borzasztóan zavarba jött, és az dadogta, nem tudta nem átvenni. Úgy lett megszervezve az egész, hogy a kezében volt a kérvény, és az dadogta, hogy hát ők nem avatkozhatnak be egy másik ország belügyeibe, ugye, ő ebben nem tud mit tenni. Mindazonáltal egy hónapon belül az útlevél a kezünkben volt 4 év után. Ma is megvan, ma is él.
Nagyon, nagyon fordulatos volt az élete.
És ezért gondoltam megírni, amikor a Soah interjút készítették velem, ez egy 2 videókazettára való anyag, és én összehívtam a családomat, ahol az unokáim voltak akkor 10 évesek, a gyerekeim pedig hát fiatal felnőttek, hogy szeretném, ha meghallgatnák. Nem kötelező ideülni, és nem kötelező végighallgatni. Most ez 2 kazetta volt. Az első kazettát végighallgattuk délután. Adtam mindenkinek papírt, ceruzát, hogy ne szóljanak bele, hallgassuk végig, ahol kérdésük keletkezik, azt írják föl. És amikor az első kazettának vége lett, akkor azt mondtam, hogy gyerekek, azt hiszem, hogy ebből most elég, vacsorázzunk, aztán majd eldöntitek, hogy akarjátok-e a másodikat. És azt mondták, hogy nuku vacsora most. Szóval megfogta őket, megragadta őket, és talán ennek köszönhetem, hogy ma is van érdeklődés az unokáimban. Nem egyformán, és nem persze nem egyforma szinten, de hát ma azért a könyveimet is olvassák. Az Ariadnénak 3 kiadványa volt, én mind a 3-ba írtam, azon kívül pedig írtam 2 könyvet, egy önéletrajzit, és annak egy, úgy szoktam mondani, hogy a forgácsaiból egy történetkék könyvet, de ezek is mind olyanok, hogy magyar történetkék. És a 3 elpusztult unoka bátyám közül a középsőnek a teljesen fantasztikus, kézzel írt 4 kötetes naplóját kiadtam.
Ennek mi a címe?
Pepita füzetek.
És az Ariadné az milyen csoport?
Holokauszt túlélők és embermentők. Valahol egyszer a holokauszt elhallgatása előtt, alatt és között és fölött szó került arra, hogy a mentők, a Sztélo Gábor féle tisztességes emberek nem kapnak elég elismerést, és az elhallgatás odáig megy, hogy sokan nem is tudják, hogy ki az, akinek az életüket köszönhetik. És akkor alakult egy izraeli pszichológus nő, Miriam Ben Dávid, hazajött, hogy a gyerekeinek megmutassa a szülőföldjét, és elmondja, hogy itt vele mi történt. És ebből az alkalomból nagyon nyitott fogadtatásra talált, és belelkesedett, és alakított 3 csoportot, egy pszichó, nem pszichodráma, de egy ilyen akut nevű, magunkban néző, önvizsgálattal működő, pszichés fájdalmakat feldolgozó csoportot. Továbbá a túlélők és mentők Ariadne csoportját, és egy harmadikat arra, most nem emlékszem, hogy az mi volt, mert az elég hamar megszűnt. Ez a 2 az elég sokan működött, ma már csak az Ariadne működik, 3. generációja van, és sokan meghaltak. A mentők közül többen persze, mert ők ugye szükségképpen idősebbek voltak náluk, de hát a Hobodnai Mária, akit például a nyilasok megvesszőztek, megbotoztak, a gerincét bottal verték, 13 éves volt.
De miért?
Hát, mert zsidókat mentett. És letagadta persze. Azt akarták, hogy beismerje, hogy ezek így zsidók, ezek a gyerekek, akikkel ő itt együtt él. Ők a emeleti részben laktak a Hobodnai villában, mi pedig a földszinten. És nem ismerte be. Az anyával együtt remekül megállták a helyüket.
Ezekről órákat szokott tartani az iskolákban, középiskolákban, általános iskolákban. Mi az, ami a gyerekeket leginkább megfogja?
Hogy ugyanannyi idősek voltunk, mint ők. Ha én nem is, de például a nővéreim. és az Ariadné sok mind, és akkor elmesélik, hogy a Zsóka hogy mentett a budafoki barlang lakásokban zsidó üldözötteket, és miután a szülei azt mondták, hogy tőlünk azt csinálsz, amit akarsz, de mi nem veszünk részt benne. Hogy látta el őket egyedül 13 évesen, és hogy lett az első között egyrészt a Yad Vashem kitüntetettje, másrészt sértődött ember, aki úgy érezte, hogy többet tettek, mint amennyit megköszöntek nekik.
Ez a Yad Vashem, ez a világ igaza kitüntetés.
Igen, igazak a Jeruzsálemben alapított mozgalomnak lehet mondani. Ahol Széló Gábornak szintén van ültetett fája, emlékfája. Hogy mi érdekli a gyerekeket? Azon kívül, hogy az azonos életkor, hogy mi vesz rá embereket gonoszságra, ez érdekli őket, és mi vesz rá embereket bátorságra, ez érdekli őket leginkább.
Mi a válasz ezekre?
Nekem az a válaszom, hogy mindenki más. Mindegyik történet más. Volt egy idő, amikor úgy gondoltam, hogy jó van, én most már annyit olvastam ebből, most már igazán mindent tudok. Nem. Minden történetben legalábbis valahol van valami, ami más. Lelkileg is, tehát mentális élményként is, effektív történésként is. Nem akarok most többet mesélni, mert belőlem is úgy bugyognak a felfedezések, amiket én közben találtam, hogy a Gönyűi halálhajó című történet. Gönyűnél a németek létesítettek két egymáshoz kapcsolt uszájt arra a célra, hogy az óbudai téglagyárból gyalog hajtott zsidóknak éjszakára legyen hol megszállni. Ennek a hajóhídja egy 40 centi széles fahíd, azon keresztül kellett a partról fölmenni az uszájra, ahol aludtak, fagyott, hideg volt, csúszott. Többen estek bele áldozatul a jeges Dunába akkor, mint az egész úton Budapestről Hegyeshalomig. Így vonult be a történelembe, hogy a Gönyűi halálhajó. Hát persze, hogy erről egyszer csak nem hallottam. Majd olvasom ennek a többször emlegetett nővéremnek a naplóját, amiben szerepel egy ilyen mondat, hogy Gönyűnél fölhajtottak bennünket egy uszájra, ott aludtunk, pont. Túlélte, fogalma nem volt, hogy ez mi. Hogy többen lettek öngyilkosok ezen az éjszakán, mint az egész úton. Szóval ilyenekre mondom, hogy olyan véletlenek birtokába jutok. Később fog eszembe jutni a neve annak a falunak, ahol a németek kialakítottak a bugaszolgálatos magyar katonáknak, ugye, akiknek se meleg ruhájuk, se lábbeliük, se fegyverük nem volt, úgy hajtották őket a frontra és a mínusz 40-be. A németek létesítettek nekik egy tífuszkórházat. Majd rájuk gyújtották, és a kifelé menekülőket legépuskázták. Erről a történetről körülbelül ugyanaz. Döbbenten hallom, és olvasom valahol, hogy Zelg Zoltán, akit én nagyra tartok, mint költőt, azzal együtt, hogy egy időben sztalinista volt, vagy nem tudom, én sokan voltunk, akik egy darabig úgy láttuk, hogy az a jó, hogy ő írnok volt ott ebben a lágerkórházban, és nem merte megírni, ezt az elhallgatások kapcsán olvastam, ott találkoztam ezzel a történettel, nem merte megírni. Szóval az Ariadne kiadott három könyvet, az elsőnek az a címe, hogy Különbéke. A Bencés apátság kiadója jelentette meg, és tulajdonképp arról szól, erről a túlélők és embermentők összebékülése. Ez a mi különbékénk, ahol bocsánatot kérünk, az életrajzainkkal kérünk bocsánatot. Ez az Ariadne alapító tagjainak az életrajzából áll. Tisztán semmi más nincs ebben a könyvben, mint az alapító tagok megmenekülés története. A második a Lerakott kövek. Azért nagyon jól találtuk meg a címét, mert nem tudom, aki ezt hallgatja, tudja, hogy a zsidó sírokon nem virágot helyeznek el, hanem köveket, ilyen-olyan történeti okokból kifolyólag, és a lerakott kövek az szimbolikusan is és valóságosan is jól jelképezi, de most ebben már olyan életrajzok és élettörténetek is szerepelnek, amelyek nem az Ariadnéhoz kapcsolódnak, hanem az ismerőseink, ismerősei, érdekes történetek, minél szélesebben merítettünk, és tehát itt is holokauszt történetek, és itt is főleg a mentőkre koncentráltunk, de itt nem csak a csoporttagjainak az életrajzai. És akkor a harmadik, a egymáshoz szólunk, az valahogy abban már vannak tanulmányok, vannak az identitással kapcsolatos történeti fejtegetések, tehát elvi, elméleti írások, kettő részben én szerkesztettem. És ebben is vannak írásai, mind abból, amit most itt elmeséltem.
Budapesten voltunk, és Előd Nórával beszélgettünk, aki holokauszt túlélő, 8 éves korában a nyilas uralom alatt költözött be a Csillagos házba, és úgy élte túl a történelmet. A felszabadulást, 1956-ot és napjainkban is előadást tart középiskolákban a gyerekeknek a holokausztról. Császi Erzsébetet hallották.
A gulág szó a Szovjetunióban, a 20. században működő táborok gyűjtőneve, ahol milliók pusztultak el. A szörnyűségekről, a túlélőkről és a történelmi emlékezetről szól beszélgetésünk.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat az Arany 10 Művelődési Intézményből. Nagy Népinter Jolánnal vagyunk itt. Ő a Gulág Alapítványnak az elnöke. A Gulág Alapítványt 30 évvel ezelőtt hozta létre az édesanyja, ugyanis ő gulág túlélő az édesapjával együtt, és tulajdonképpen Nagy Népinter Jolán is gulág túlélő. Hogy is van az, hogy ilyen fiatalon ön gulág túlélő?
Én pontosan annyi idős vagyok, ahány éve a szüleim hazajöttek a Szovjetunióból, 1953. november 25-e körüli napokban, nem egyszerre. Sztálin halála után ugye enyhült a szigor, és elkezdték hazahozni a politikai rabokat, mert a szüleim politikai elítéltek voltak. 1953-ban hazajött 1500 férfi, 30 nő és 2 gyerek. Én a hazafelé úton született szerelemnek a gyümölcse vagyok, tehát mondhatjuk azt, hogy én is megjártam, igaz, hogy csak embrionális állapotban a gulágot. Én gulág túlélők között éltem le a fiatal koromat és a gyerekkoromat, ezért ez belém ivódott ennek az egész gulág történetnek az ismerete, amit persze a gyerekkoromban nem tudtam pontosan, mert ott csak egy olyan érzés volt, hogy itt valami titok van, de nem beszélnek róla. Édesanyám Rór Magdolna 17 évesen került ki politikai fogolyként egy szovjet bíróság által elítélt teljesen koholt vád alapján. Apukám pedig Leventeként a hunyadi páncélosoknál harcolt. Nem ismerték egymást akkor, a hazafelé úton ismerkedtek meg. Igazából anyukámmal még 3 embert ítéltek el ebben a politikai perben, mind a 4-en túlélték, és mind a 4-en hazajöttek.
mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi is az a gulág.
A gulág a Szovjetunióban lévő táborok összessége. Igazából meg kell különböztetni a gulágot és a málenki robotot. A gulág táborok azok az Uralon túl voltak, ott nem voltak együtt a férfiak és nők, nem írhattak leveleket haza. Sokkal hidegebb volt azon a részen, sokkal keményebb munkát végeztek. Gondoljunk bele, hogy édesanyám az Moszkvától 7000 kilométerre Tájsedban raboskodott. Több táborban is volt, mert az volt az elv, hogy nehogy megszökjenek ott, ahol több száz kilométerre nem volt se település, se ember, de vitték őket egyik táborból a másikba, marhavagomba, borzalmas körülmények között, de itt Tájsedban viszonylag sokáig volt ebben a táborban. Innen érkezett haza 1948-ban három levél a nagyszüleimhez, ami az nagyon nagy dolog volt, mert egészen addig nem tudták, hogy hova tűnt a lányuk. Ez elképzelhetetlen a mai kor fiataljainak, hogy eltűnünk, és utána nem keresnek minket, mert a rendőrség nem kereste őket, illetve azt hazudták, hogy lányrablókra volták el őket. Tehát ez is egy borzalmas lehetett a nagyszüleimnek. Én nem tudom, ezt hogy lehetett túlélni épp ésszel. Több verzió is van, hogy mitől tudták ezek a rabok ezt túlélni, és igazából én nagyon sok olyan sorsot ismerek, meg ismertem, amit ők elmeséltek, és ezért is gondolom azt, hogy az alapítványnak a mostani munkája az, hogy ezt a fiataloknak elbeszélje, és felhívja a figyelmet arra, hogy minden családban, minden magyar családban van szerintem egy olyan történet, ami ehhez hasonló. Lehet, hogy kitelepítés, lehet, hogy hadifogság, lehet, hogy Málenki robot, mert ugye azt meg kell különböztetnie ezektől a politikaiaktól. Egyébként a politikaiak összesen voltak egy olyan, hát 20 000 körül. Jó Isten segített, hogy az én anyukám hazajött, meg az én apukám. Szóval ez szerintem óriási dolog, és én meg tudtam születni, mert a nőknek a 80%-ának nem lett gyereke. A bánásmód miatt verni nem verték őket, csak olyan fizikai munkát végeztek, meg olyan táplálkozásuk annyira gyenge volt, hogy emiatt hát nem is nőtt meg a nőknek a menstruáció. Szörnyű, és ezért volt nagyon különleges dolog, amikor 94-ben Sára Sándor leforgatta ezzel a 30 nővel, aki együtt jött haza, a Magyar Nők a Gulágon című dokumentumfilmet, ami három részes, és az alapítványunk honlapján megtekinthető, és maga a rendező is nagyon sokáig, még halála előtt is én még látogattam és beszéltem vele, azt mondta, hogy higgyem el, hogy ők mikor ezt hallották, ők nem tudtak napokig aludni, és annyira megrázó történeteket adtak elő. Mondjuk nekem azért is fontos ez, mert ezeket az asszonyokat mind személyesen ismertem, tehát egymás szomszédjában laktunk, úgyhogy végignéztem azt az eufóriát, ami a rendszerváltoztatás után a gulágrabok között volt, hogy végre foglalkoznak velük, végre őket is embernek tekintik. Ugye, mert sokáig erkölcsi bizonyítványt sem kaptak, nem rehabilitálták őket, tehát nekik a pénznél sokkal nagyobb előktétel volt az, hogy ők a társadalom becsületes tagjai lehettek, és ezt éreztem otthon is, mert a szüleim mindig százszorosan többet dolgoztak, mint a többiek, tehát ők nagyon szerették. Szóval ezt így visszavézve látom, hogy bizonyítani akarták, hogy ők ennek az országnak, ennek a Magyarországnak megbecsült állampolgárai, hiszen például 56-ban is ugye itt a parlamentnél laktunk, és volt olyan barátja apukámnak, aki a gulágról jött vele együtt haza. Én nem emlékszem, de mesélték, de én is éltem akkor, de azért nagyon kicsi voltam. Tehát nagyon sokat agitálták, hogy menjen ki és diszidáljon, és ezt így mondták, hogy ők ezt az országot nem tudják itt hagyni, és gondoljuk bele, hogy ez az ország addig mit adott nekik. Tehát szóval ez egy óriási hazaszeretet szerintem. Szóval ez példaértékű, én azt gondolom.
Térjünk vissza akkor a gulágra. Mit mesélt az édesanyja és az édesapja, hogy telt ott egy nap? Mit kellett csinálniuk?
A nőknek például fakitermelésen kellett dolgozni, és vasutat építeni. Egyébként ezt a férfiak is csinálták. A vasúti talpfákat kellett letenni. Ez volt a úgynevezett transzibériai vasút, Bajkál-Amur vasútvonal, meg lehet nézni a térképen, hogy hol van ez. Nagyon messze van. A fagyott földre rakták le a talpfákat, és anyukám mesélte, hogy ezt annyira nehéz volt ezeket valahogy lerakni, és tudom képzelni, hogy ez hogy működhet, hogy volt olyan, hogy lerakták, és amikor a fagy elmúlt, akkor összeomlott az a része a vasútvonalnak. Nagyon-nagyon vastag fákat kellett kitermelni, bányában kellett dolgozni, a férfiaknak pedig például építették az Angara fölött egy erőművet, a Bráczki vízi erőművet, ami fölött úgy dolgoztak, hogy semmiféle biztosítás nem volt. Ezt nagyon sokat mondták, hogy a zajló Angara fölött dolgoztunk, és akkor nekem ez, amikor itt a Duna mellett laktunk, és zajlott a folyó, én akkor erre így gondoltam, hogy ez a zajlása a jégnek, de hát az ott sokkal szörnyűbb lehetett. Miközben, és ezt a Sára Sándor filmben lehetett látni, hogy miközben a magyar híradókban, a mozikban az ment, hogy orosz fiatalok lelkesen építik ezeket a nagy monstrumokat a Szovjetunióban. És ezt bejátszották a dokumentumfilmben, és ez nagyon érdekes kontraszt volt nekem.
Mit meséltek, milyenek voltak a körülmények, a lakhatás meg a táplálkozás?
Barakokban laktak, ugye az az igazság, hogy ezt nem nagyon lehet látni, mert ugye ezekről nem születtek filmek. Egyébként, ha Recskre ellátogatnak a fiatalok, már pedig most már kötelező Recskre elmenniük a történelem órák keretein belül, akkor láthatnak ilyen barakokat, hogy a baraknak a fala az ugye fából van, és milyen rések vannak közötte, hogy ott a mínusz 40-50 fokban, egyébként mínusz 40 fokban már nem kellett kimenni dolgozni, de most gondoljuk el, hogy milyen lett az a mínusz 40, mikor itt már mínusz 20-tól úgy fázunk, hogy akkor már alig várjuk, hogy feljebb menjen a hőmérséket. Befújt a szél, akkor nem volt fűtés, úgy volt egy kályha, és a rabok hozták haza az erdőből a kályhába a fűtőanyagot, egy darab fát, de sokszor volt olyan, hogy elvették az őrök, mert ugye ők is fáztak. Hát ugye gondoljunk csak Placid atyára, aki megalkotta a túlélés 4 szabályát, és szerintem ez a mai életre is nagyon igaz. Karácsony jön, hogy hogyan volt ott egy karácsony, ezt el kell olvasni Placidnál, mert nagyon-nagyon érdekes szerintem. Akkor például az étkezés az ugye osztottak levest egy csajkába, de azt rögtön be kellett habzsolni, enni ilyen állati körülmények között, mert vagy elvették, vagy tőlük, vagy kiöntötték. A kenyeret például mindig mesélte apukám, hogy kenyeret, amit kaptak, az 40 deka kenyér volt egy nap, egy ilyen fekete, nagyon sűrű állagú, kemény. Én egyébként szeretem ezt a kenyeret, kenyér volt, azt rögtön megették, amikor megkapták, mert azt mondta, nem tudta olyan helyre dugni, hogy ne találja meg a másik rab, és nem vedhetjük meg, aki éhes. Például, ha meghalt valaki, ugye feküdtek a barakban egy felső ágyon mondjuk 20-an, akkor azt csak reggel vitték ki azt a halottat. Tehát azzal együtt kellett ott aludni, akkor az, hogy olyan kevés volt a hely, például ezt is mindig mesélte, hogy egyszerre kellett fordulni az ágyon. Egyébként ezt nagyon érdekesen, például a Mincenti börtönében, a Konti utcában, hát ott már vezettem sétát is, én is, de amikor lemegyek oda, akkor annyira ezeket a szalmazsákokat mindig úgy megnézem, meg ezt a fa ágyat, hogy sok helyen még szalmazsák sem volt, hogy lehetett 10 évig, mert anyukám 10 évet kapott, és 9 és felet ebből le is töltött. Úgy, hogy reménytelenül, hogy egyszer majd hazajövök, és nagyon sokszor gondolok arra, hogy ugye az ő unokája, az én lányom, meg a fiam, mivel ott nőttünk fel egymás mellett, nagyon sokat kaptak a nagyszülőktől, és nem panaszt, hanem ezt, hogy dolgozzunk, és végezzük a dolgunkat, és ez nagyon kihatott szerintem a család életünkre, meg egyáltalán az egész pszichénkre. Nagyon pozitívak vagyunk, tehát ez ebből jön, hogy, és a gyerekeim is azok. Tehát ez egy olyan, hát most már kutatják ezt a genetikában, meg mindenhol, hogy ezek milyen élmények annak a gyereknek, aki ezt nem is élte át. És sokszor gondolkodom azon, hogy vajon a én anyukám, az én unokám dédnagymamája gondolhatott-e arra, hogy az ő dédunokája egy milyen fantasztikus körülmények között élő kislány, és egy milyen okos, és ez nekem nagyon nagy elégtétel, hogy én ezekben a dolgokban részt vehetek, mert mi is majdnem egymás mellett lakunk a unokámmal és a fiamékkal, és mi nagyon sokat vagyok az unokáimmal.
30 évvel ezelőtt az édesanyja Rohr Magdolna Pintér Károlyné létrehozta a Gulág Alapítványt. A jelmondatuk az, hogy elveiteket megtartjuk, emléketeket őrizzük. mi mindent csináltak ez alatt a 30 év alatt?
Több részre lehet bontani ezt a 30 évet. Először az volt a cél, hogy megismertessék az emberekkel, hogy ők még élnek, ők itt vannak, és ezt az emlékművet felavassák, amit nagyon nagy tisztelettel avattott a honvédelmi miniszter, avatta az akkori, a történelmi egyházak ott voltak. Óriási dolog volt, mert ugye 4 éve voltunk a rendszerváltoztatás után, és nagyon, nagyon harcos dolog volt ezt véghez vinni. És akkor anyukám, meg apukám, meg a még élő gulágrabok minden évben eljöttek, és megemlékeztek a halott sorstársakról. Nagyon kellemes beszélgetéseket folytattak. Itt voltak Budapesten több napig. Ugye nagyon jó összejövetel volt. És akkor, ahogy ugye megmúltak az évek, hát apukám az 96-ban halt meg, anyukám pedig 2007-ben, akkor anyukám még az utolsó percben is a februári koszorúzást szervezte, mert mi egy évben 3-szor koszorúzzuk az emlékművet, és délelőtt még a fővédnökünkkel, Antal Józsefnével beszélt, és estére meghalt. Tehát mondjuk akkor már egy kicsit jobban belefolytam, de nem nagyon kellett, mert én inkább ilyen, hogy vidd ide, vidd oda szerepet játszottam ebben, csak ugye néztem ezeket az embereket, és szerettem nagyon egyébként a társaságukban lenni, mert történeteket meséltek egymásnak, és mikor gyerek voltam, ezek olyan kalandosak voltak, később meg tudtam, hogy én ilyet máshol nem fogok hallani. És akkor meghalt anyukám, és akkor én átvettem ezt az alapítványt, én is koszorúzásokkal kezdtem. És akkor jöttek a gulág emlékévek 2016-17-ben, és akkor részt vettem az olyan konferenciákon és értekezeteken, amiben ezek a történelmi szervezetek, az 56-osok, a hortobágyi kitelepítettek is ott voltak, és akkor kezdtem én a pályázatokat írni, hogy igenis ezekről könyvet kell írni, konferencia, aki még él, azt meg kell szólaltatni, és mai napig is ez nagyon fontosnak tartom. Egyébként utána rájöttünk, hogy nagyon kevés a fiatal a rendezvényeken, tehát nekünk kell elmenni a fiatalokhoz, ők nem fognak eljönni. És akkor kitaláltuk dr. Kovács Emőkével egy rendhagyó történelem órát, amiben egy monodrámát irattunk az édesanyámról. Az a címe, hogy a nép ellensége, mert ugye őket nem nevénz nevükön szólították, hanem számok voltak, és amikor átadta az őr egyiket a másiknak, a nép ellenségét átadom, a nép ellenségét átveszem. Ezt hallja valaki 10 éven keresztül. Gondoljuk bele, hogy ez miket okoz az agyban, meg egyáltalán. És akkor jöttek a rendhagyó történelemórák, és hát eljutottunk, ez is országos volt, eljutottunk már 60 iskolába, ezért mi nem kérünk pénzt, ezt ebből a támogatásból megyünk el, és abból fizetjük ki a résztvevőket, különben, hogyha valaki szeretné, akkor az alapítvány honlapján keressen meg minket, és nagyon szívesen elmegyünk, 11-12-eseknek ajánljuk ezt, mert ők már azért tudnak valamit, és itt az érdekes, hogy az anyukám pont ennyi idős volt, amikor elvitték, tehát itt ezt mindig elmondjuk a fiataloknak, akik akkor kezdenek eszmélni arra, hogy most miről van szó. Nagyon távol áll tőlük. És így jutottunk el most már napjainkig, hogy megrendeztük ugye a 30 éves évfordulónak az ünnepségét, ahol nagyon megtiszteltek engem olyan emberek, akik még az alapításkor is részt vettek ebben, és eljöttek, és nem is Budapestről, hanem például Hódmezővásárhelyről. Nekem ez egy óriási dolog volt. Most már szintén az a célunk, hogy a rendhagyó történelmeket folytatjuk, és van egy gulág túlélőnk, aki 14 éves korában vittek el, 2 évig volt gyerektáborban, megvárták, hogy 16 éves legyen, volt ilyen 56-osoknál is, ugye, mint tudjuk, és akkor átvitték a felnőtt táborban, nem tudott oroszul, egyedül volt, és ő még él. Ő egy fantasztikus asszony, nagyon nagy lelki erővel, nagyon jó mentális állapotban van, és mindig feljön Gödréből, ez Kaposvár után van a mi ünnepségeinkre. Most is itt volt novemberben, sőt beszédet is mondott. Egyébként most nagyon-nagyon szoros kapcsolatot építettünk ki a Fidelitásszal, mert az új elnökük, Mohácsi István, ő rendszeresen részt vett eddig is az ünnepségeinken, és most amikor előtte levő héten választották meg, és most is beszédet is mondott, tehát ez nagyon jó, hogy a fiatalokkal így tudunk kapcsolatba lépni, és akkor a Nemzeti Emlékezet Bizottságával megrendeztük ezt a nagyon sikeres pályázatot, nagyon szép díjak voltak, és fantasztikus művek születtek, összművészeti pályázat volt. Mi csak ámultunk és bámultunk. Van olyan animációs film, ami hogyha nem csináltattam volna az alapítványnak egy imás filmet, akkor bátran mertem volna ezt is alkalmazni. Egyébként fogjuk ezt még folytatni. Ezt a kiállítást most például majd januárban Elekre fogjuk elvinni. Most voltunk a Józsa Judit galériában vele, és a Klein néni, a 14 évesen Evi Klein néni életéből most filmet szeretnénk készíteni, és könyvet szeretnénk ebből készíteni. Egyébként fantasztikus kalandos élete volt.
Az utóbbi időben minden évben kiadnak egy könyvet az évente megtartott konferenciáról. Most is kiadtak, viszont ebben nem csak a konferencia szövege olvasható.
Igen, hát ebbe beletettük ezeket a műveket, a fiatalok, hogy még inspiráljuk őket még jobban. Nem hiszem, hogy könyve megjelenhet egy ilyen festmény. Egyébként éppen ma volt az, hogy felvettem a kapcsolatot velük, hogy aki nem tudott eljönni erre az ünnepségre, ahol bemutattuk ezeket a műveket a Józsa Judit galériában, hogy küldök nekik könyvet, és azonnal válaszoltak, mert telefonszám kell, mert futár fogja vinni. Bízzunk a fiatalokban szerintem, és az embernek visszajön a hite, mert például Egerből is volt egy, a Premonteri gimnáziumból egy Vizdák Ludvig nevű fiú, akinek az egész családja eljött Egerből azon az estén, és meghallgatták, a gyerek elmondta ezt a bizonyos verset, van egy kisebb testvére, ő is eljött, az apuka, anyuka, tehát ennyit számít a szülői részvétel szerintem a családban, és hát ugye én ezt nagyon tudom, mert nálunk a én szüleim is nagyon gyerekcentrikusak voltak, én is, és most a gyerekeim is gyerekcentrikusak, tehát nagyon sokat foglalkozni kell a fiatalokkal szerintem, és ez a könyv, szívesen küldök, aki szeretné ezt látni, vannak is, akik megkeresnek, egyébként ezeken a médián keresztül ez nagyon-nagyon hasznos, mert sokszor keresnek meg olyanok, akik elégtükben először beszélek, de olyan is, például aki a nagypapámat ismerte, ilyen is megkeresett már, és ővel is tartom a kapcsolatot, ő akkor gyerek volt, most már idős néni, Kőszegen lakik, és nagyon sokat beszélgetek vele.
És mit emel ki ebből a 30 évből?
Én szerintem nagyon sokat haladtunk előre azzal, hogy a gulág az már ismertebb lett. Tehát ugye van a náci holokauszt, meg a sztálini holokauszt, erről sokkal kevesebbet beszélnek, meg beszéltek, ez volt egyébként az ő fő bajuk, hogy hazajöttek, és 40 évig hallgatni kell. Tehát én azt gondolom, hogy tehát ezt a csöndet, ezt sikerült így megtörnöm, és ezért igyekszem százszorosan, hogy valahogy ezt a 40 évet behozzam, amit nekik hallgatni kellett, mert tudjuk, hogy a hallgatás az micsoda bajokat okoz a szervezetnek. És az, hogy anyukám egy nagyon bátor nő volt, és kifelé forduló volt, ő sokkal jobban megélte, túltette magát, úgymond ezen, bár biztos nem tudta, nem soha túltenni, de sokkal jobb mentális állapot volt, mint apukám, aki magába folytotta. Tehát itt lehet látni az eklatáns példáját annak, hogy mit okoz az, amikor valamiről nem beszélünk. És akkor még hadd mondjam el azt, hogy anyukámnak még volt egy, hát nem tudom, egy ennél is rosszabb élménye, mert 16 évesen megerőszakolták az oroszok. Tehát itt egy olyan emberről van szó, aki, szóval egyszer nem tudom, hogy tudott épp eszű maradni, és tényleg a normális életet élni.
Igen, amikor hazajöttek, akkor itthon nem fogadták őket kitörő örömmel, hanem valóban 40 évig hallgatni kellett, és nem lehetett elmondani senkinek sem, hogy hol voltak. Viszont ők összetartottak, és összejártak, és ott bizonyára igen, tudtak beszélni az elmúlt időszakról.
Igen. Olyannyira összejártak, hogy erre egyébként halványan emlékszem, hogy 56-ban, mikor voltak itt a parlamentnél, az országháznál ezek a harcok, akkor éppen az apukámnál volt az egyik gulág raptása, bizonyos Gyula bácsi. És amikor a lövések eldördültek, ugye mikor fentről az FM tetejéről lőttek, apukám azt mondta,
Földművelésügyi minisztérium,
hogy ő ezt állítja, hogy onnan jöttek a lövések, akkor apukám lement, mert a Gyula bácsi akkor ment haza, hogy megnézze, hogy nem történt-e vele valami, és egyenként emelte föl a hasonló férfiakat, és nem, a Gyula bácsi az megúszta, és ez a bizonyos Gyula bácsi, nagyon sokat mentünk mi is hozzájuk, ő is hozzánk, nagyon jó barátok voltak, nagyon segítették egymást a lágerben egyébként. Apukámnak a temetésén is elhangzott, mikor ugye még akkor több sorstárs élt, hogy micsoda fantasztikus ember volt az apád, és hogy odaadott mindenét, még a lágerben is, és az, ugye, hogy hazajöttek, Volt, akit megpróbáltak beépíteni, annak jobb sorsa is lett egyébként, de volt, aki nem állt kötélnek, az maradt abban a helyzetben, amiben volt a legnagyobb aljamunkák, de így is mind a két szülőm középvezetőig küzdötte fel magát a nyugdíjazásáig. Mondom, mindig tízszerennyit dolgoztak, tízszerennyit vállaltak, társadalmi munkát, mindent, amit csak el tud az ember képzelni, szóval ezt láttam otthon, ja, és rengeteget olvastak. Tehát nálunk az olvasás volt a legszentebb dolog a világon. Ugye nyilván nem tanulhattak, apukám az ilyen stósz könyv állt mindig az éjjeli szekrényen, és ő abban az időben voltak ilyen könyvvásárlási, ugye a könyvnapok, és akkor emlékszem, hogy szatyorszámra hozták haza a könyveket, és nagyon szerette egyébként például Szolzsenicinnek a műveit. Iván Gyeniszon is egy napjára azt mondta, hogy ami ebbe van, az hajszál pontosan így volt, és az az igazából a bibliája volt az a könyv, de szeretett más könyveket is egyébként, vadászati meg, és volt egy nagyon fontos hobbija, mert ő tüdőbeteg lett, mikor hazajöttek, mert annyiszor volt tüdőgyulladása, hogy ez a tüdő szinte elrohasztotta a tüdőnek egy részét, és kivették a tüdőlebenyét, le is százalékolták 56 tájékán, és attól kezdve ő leszázalékoltan élt végig a haláláig. Nagyon sokat kellett kirándulni, ugye, hogy jó levegőre menjünk. Engem is ándan vittek, mert attól féltek, hogy én is ezt a tüdőbetegséget megkapom. Nagyon féltettek, innen nem messze volt egy tüdőgondozó az Zinyi utcában, mi állandóan ide jártunk vizsgálgatni a gyereket, meg őt. És ebből a bizonyos levegőzésből lett egy olyan, hogy nekem az iskolában kellett biológia órára bevinni rovarokat, ugye akkor fel lehetett tüzgélni, és ugye persze apukám jött velem, mert mindent megcsináltunk, amit az iskolában kellett, és akkor elkezdett a rovarokkal meg a lepkékkel foglalkozni. És ez olyan mértékben fejlődött ki, hogy világ összes mindenhonnan küldözgették neki a lepkéket, ő meg innen a magyar lepkéket, hogy egy hatalmas lepkegyűjteménye lett, ami megvan most is különben, de latin névvel, rendesen olyan tárolókba tartva, ahova a múzeumbogár nem tud bemenni, tehát ebből lett a hobbija, és ezt nagyon szívesen csinálta, és leült, és ő preparálta őket, tehát hogyha ő nem kerül ki, akkor mit tudom én, biológus lett volna, vagy nagyon szerette a biológiát egyébként.
Mik a Gulág alapítvánnyal a terveik?
Ez a tervünk, hogy a Klári néni, a Hartmann Klári néninek az életét fogjuk úgy feldolgozni többféle módon, akkor az édesanyámnak van egy emléktáblája az Alkotmány utca 4 falán, ezt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tette oda az alapítványal közösen, és egy QR kódot szeretnék, mert nagyon sok külföldi, ugye ez a Trianon múzeum fölött van pont ez a ház, és sokszor megyek arra, és hallom, hogy kérdezgetik egymást, hogy ez vajon kinek az emléktáblája. Tehát itt egy ilyet szeretnénk, akkor a rendhagyó történelemórákat folytatni szeretnénk, tehát ugye arra is kell pénz. A honlapunkat szeretnénk megújítani például, akkor még biztos, hogy fogunk kiadni könyvet, de nagyon próbálunk a fiatalok szája íze szerint valamit ugye alkotni.
A Gulág Alapítvány elnökével, Nagyné Pintér Jolánnal beszéltünk abból az alkalomból, hogy 30 éves volt a Gulág Alapítvány, amit az ő édesanyja hozott létre, aki megjárta a Gulágot, és édesapjával együtt megismerkedtek a hazafelé vezető úton, és ott fogant meg Jolán, és így ő is Gulág túlélő. Budapestről Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Péderi Zsolt és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A templomi testtartásunkról, testhelyzetekről Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. Ma a térthajtásról, a keresztvetésről és az állásról lesz szó. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Most, ha lélekben egy katolikus, méghozzá szakszerűen fogalmazzunk, egy latin rítusú római katolikus szentegyházba, templomba megyünk, akkor nézzük meg a testtartásukat. A liturgikus cselekményekben nem külső szemlélők, hanem tudatos és tevékeny résztvevők vagyunk. Ezért fontos, hogy testtartásunk, mozdulataink is híven tükrözzék azt, ami szívünkben van. Nézzük meg a különböző testhelyzeteket. Az állás. Az állás az ember sajátos testtartása. Persze, először is, ha gondolatban, lélekben bemegyünk egy római katolikus templomba, szépen bemártjuk két ujjunkat a szentelt víztartóba, keresztet vetünk, ahogyan arról már korábban volt szó, többször is, és oda megyünk az első padok egyikéhez, minél közelebb az oltári szentséghez, a szentségházhoz, minél közelebb. Ez is nagyon fontos. Ne valami távoli pontot keressünk a templomban, kivéve, ha valamiféle betegségünk van, tömegiszony, és még sorolhatnánk. De egy pap testvérünk így mondta, testvérek, tudjátok, hogy hogy tudtok közelebb kerülni az Istenhez? Néztek egymásra, hogyan, atya? Úgy, ha most sokkal előrébb jöztök, ide jöztök az első padokba is, közelebb ültök a Szentség Jézushoz. Közelebb kerülni Istenhez, úgy, hogy közelebb ülni a Szentségházhoz. Valamiképpen érdekes és elgondolkodható, amikor emberek úgy minél távolabbi pontját keresik a templomnak, a Szentegyháznak, és nem az Úrnak a közelségét. Na most mielőtt leülnénk, vagy állnánk, azelőtt térdet hajtunk szabályosan. Hogyan történik a térdhajtás? Most a jobb kezesek és a jobbjukat használók szempontját helyezem előtérbe, tehát a balábunkkal előbbre lépünk, és a jobb térdünket teljesen szabályosan érintjük a templom padlójához, szőnyegéhez, mielőtt a padba beállnánk, vagy helyet foglalnánk. Ez nagyon fontos. Tehát nem arról van szó, hogy valami térdhajtáshoz hasonló hókusz-pókuszt, már bocsánat a kifejezésért, tennénk, legugolnánk, vagy két térdre ereszkednénk, nem, hanem szabályosan szépen térdet hajtunk, kit köszöntünk ezzel, a szentségi Jézust, aki állandóan jelen van a szentségházban, a Szent Eukarisztiában, az oltári szentségben. Ez az értelme, nem pusztán egy szokás, nem pusztán egy emberi hagyomány, hanem az Isten előtti hódolatnak a kifejezése. Romano Guardini, a nagyon híres olasz liturgikus, vagyis istentisztelettel, szentmisékkel, egyebekkel foglalkozó professzor azt mondta, hogy amikor az ember térdet hajt, akkor feláldozza magasságának felét. Thorvaldsen, dán szobrászhoz oda mentek, és azt mondta egy illető, hát nekem azt mondták, hogy a keresztre feszített Krisztus, amit ön alkotott, az olyan, hogy az ember tekintetével mindig találkozik a szeme. De ez nem igaz. Én nem látom, hogy ő engem nézne. Thorvaldsen erre így válaszolt, igen, de ez csak akkor igaz, ha az ember térdre borul. Itt nem térdhajtásról van szó, hanem két térdre ereszkedésről. Más a térdhajtás, és más a két térdre ereszkedés. Minden esetre a példák nagyon szépen figyelmeztetnek minket arra, hogy római katolikusként ne szégyeljünk térdet hajtani. Ne szégyeljünk, ha van erre idő, és senkit nem zavarunk. Akár két térdre ereszkedni, térdre borulni. Erre is van lehetőség. Valljuk meg a hitünket, bátran, büszkén és örömmel, mert ezzel jó példát adunk és lelkeket menthetünk. Tisztelt rádióhallgatók, ezek után beszélnénk arról, a fontos szempontról is, hogy egyszerre csak egy liturgikus cselekményt kell végezni. Tehát amikor térdet hajtunk, akkor ne vessünk keresztet. Határozottan kérem ezt mindenkitől. Aki keresztet vet, az akkor keresztet vet, és semmi más nem tesz. Aki térdet hajt, az térdet hajt, de nem kell közben keresztet vetni. Amikor valaki az oltár előtt elvonul azért, hogy például a szent igét, az Isten szavát felolvassa az ambótól, a felolvasó állványtól, akkor fejet hajt, vagy esetleg térdet hajt, de nem vet keresztet, mert ez nem szép, ez nem felemelő, hanem zavaró, és másokat is félrevezet. Istenem, mennyi mindent kell itt megegyezni egy katolikus templomban. Na most ezután, hát hogyan is viszonyuljunk az álláshoz? Az állás az ember sajátos testtartása. Kifejezi a másik személy iránti tiszteletet, a fegyelmet, az összeszedettséget, a készséget, az engedelmességet. Vallástörténészek szerint minden nép állva végezte az áldozatbemutatást. Ez volt a gyakorlat a zsidó nép körében és az őskeresztények között is, akik összejöveteleit alkalmával álltak. Erre utal a második számú eukarisztikus imádságban a pap által mondott rész: hálát adunk, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálatunk néked. Később nyugaton a templomokba padok kerültek, és a hívek a szertartás során több alkalommal ültek vagy térdeltek. Ma a szentszék hivatott emberei azon serénykednek, és azért tettek sokat, hogy egységes legyen a világ egyházban a liturgia, a liturgikus mozdulatok. Tehát az, hogy mikor állunk, mikor ülünk, mikor térdelünk. A legutóbbi szabályozást nem tudjuk összefoglalni, mert azért még mindig vannak nyitott kérdések, kérdőjelek, és bizonyos eltérések templomi közösségek között, a legjobb szándék mellett is. Minden esetre, amikor elkezdődik a szentmise, vagy egy közös imádság, akkor a bevonulástól az biztos, hogy a bűnbánati szertartás végéig állunk. A bűnbánati imádság alkalmával az első könyörgés végéig ugyancsak az Alleluja és Evangélium, a hitvallás, a hívek könyörgése alatt is állunk, és a Mi Atyánktól a békeköszöntésig, a kiengesztelődésig, illetve az áldástól a kivonulás ének végéig.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.